A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A parlament múlt héten elfogadta azt a törvényt, amely szabályozza a romániai sertéstartást. A jogszabály jelentős löketet ad az afrikai sertéspestis fertőzési hullámának megállításához. A törvény értelmében bizonyos megkötésekkel továbbra is lehet háztáji gazdaságokban disznót tartani, az élőállat forgalmazást azonban szigorú feltételekhez kötik. Mai meghívottam a törvény egyik kidolgozója, Könczei Csaba, parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm én is, önt is és a hallgatókat is.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Képviselő úr, olvastam hideget is, meleget is a törvénnyel kapcsolatban a hazai román és magyar nyelvű sajtóban. Melyek a fontosabb előírásai ennek a jogszabálynak?
Tehát kezdeném a történelemmel olyan értelemben, hogy a jogszabályt azért volt szükséges kidolgozni, mert ezelőtt két évvel, ugye megjelent egy sürgősségi kormány rendelet tervezet, amit az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal kezdeményezett, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette volna a háztáji sertéstartást. Ugye ott bejött egy ilyen, hogy öt sertést tarthatnak a gazdák csak saját használatra, tehát nem lehetett volna szaporítani a háztáiban a sertéseket, és nem lehetett volna értékesíteni. Abban a pillanatban, amikor ez tudtunkra jutott, hogy ez a törvény, ez a sürgősségi kormányrendelet tervezet esetleg életbe is léphetne, akkor gyorsan letettünk egy törvénytervezetet a parlamentben, hogy ezt a sürgősségi kormányrendeletet ne lehessen jóvá hagyni, ugyanis azt jelenti, hogy ha ugyanazt a problémát egy törvény kezdeményezés kezeli parlamenti szinten, akkor ugyanannak a problémának a megoldására nem lehet sürgősségi rendeletet vagy kormányhatározatot hozni. Tehát ez volt az a lépés, amikor megpróbáltuk gyorsan-gyorsan megfékezni azt a jogszabályt, annak a jogszabálynak az életbe lépését, ami gyakorlatilag tényleg ellehetetlenítette volna a háztáji sertéstartást. Na akkor a törvény szépen végigment a parlamenti procedúrán, szenátusi mezőgazdasági bizottság is tárgyalta, elég vehemensen, meg is nyírbáltak elég vehemensen, mert bizonyos érdekek ott úgy alakultak, hogy a maga nagy sertéstartó telepeknek a képviselői nem igazából nézték jó szemmel, hogy a háztáit tovább promováljuk, és de azért tartott a törvény a képviselőházban, mi vagyunk a döntőház, a mezőgazdasági bizottságban pedig már teljesen visszaalakítottuk a törvényt egy olyan formájúval, amely elfogadható mind két fél számára, tehát két félén értem a gazdálkodókat, és másik oldalon értem a élelmiszer biztonság és adategészségügyi hatóságot, mert ugyanis ők igazából a sertéspestis megfékezésére találtak ki azt a limites sürgősségi kormányrendeletet, tehát lényegében mi egy olyan törvényt kellett hozzunk, ami egyensúlyba tartja valamilyen szinten ezt az egész problematikát. Tehát, és ezt igyekeztünk megoldani, és úgy néz ki, hogy sikerült azt a megoldást megtalálni, amelyik mind a most már mondanám a három felet is, mert ugye vannak a gazdálkodók, van az ANSZ-szervezet, és mondjuk így ezután, mert így köztudatban így ment be, és van a mezőgazdasági minisztérium. Tehát gyakorlatilag a három entitás dolgozta ki ezt a törvénytervezetet úgy, hogy amilyen formában most van, és amilyen formában elfogadásra került. És ez tehát az, hogy most megkötésekkel lehet háztájba sertést nevelni, vagy hízlalni, vagy értékesíteni, azt én így nem így fogalmaznám, mert lényegében a jelenlegi viszonyokat, ami most, amilyen viszonyok vannak a hasznai sertéstartásban, abba, azokban a viszonyokban öntöttünk egy kis tiszta vizet a poharba, és próbáltuk normális jogi keretek közé helyezni.
Na akkor most milyen körülmények között, vagy ki tarthat, és hány disznót egy háztartásban?
Tehát egyszer, ami legfontosabb, nincsen limit. Tehát egyáltalán nincsen felső határ, bármelyik háztartásban lehet tartani bármennyi disznót. Persze normális az, hogy bizonyos körülményeknek meg kell olyan szempontból felelni, hogy egy 10 négyzetméteres disznó pajtába, mondjam így, akkor egy istállóba nem tartatok 100 disznót, tehát vannak bizonyos állatjóléti körülmények, amit be kell tartani, és de az gyakorlatilag már be is tartják a gazdák.
De szabályozza a törvény konkrétan, hogy hány négyzetméterre van szüksége?
Konkrétan a törvény ezt a helyi állatorvos segítségével határozzák meg közösen a gazdák. Normális, hogy ennek a törvények értelmében az állategészségügyi hatóság, az NSZVSZ ki fog dolgozni még egy általuk elfogadott, vagy általuk alkalmazandó procedúrát, ami a körzeti állatorvosokra is fog vonatkozni. Törvényben meghatároztuk első körben, hogy milyen formában, milyen jogi formában lehet sertés indítani Romániában, ez beleérthetők a fizikai személyek, a természetes fizikai személyek, családi vállalkozások, egyéni vállalkozások, családi egyesületek, beleférnek, tehát bele van foglalva az bejegyzett fizikai személy, és persze jogi személyek. Tehát gyakorlatilag minden, teljesen lefedjük a Romániában gazdálkodók, típusonként gazdálkodókat mindenféleképpen, és akkor ezen belül felosztottuk a farm típusokra a sertési tartó gazdaságokat, ami így hangzik, hogy önfenntartó gazdaság, ez a legegyszerűbb formája. Ez az a forma, egyetlen forma, ahol igazából nincsen limit, de nem is szabad szaporítani, de ez nem is igényel semmiféle fajta NSZVSZ-as bejegyzést vagy felügyeletét. Ez az a farm típus, ahol gyakorlatilag nincsen megfelelő takarmánybázis, nincsen megfelelő terület, nincsen megfelelő, nincsenek megfelelő körülmények ahhoz, hogy egy, kettő, három, mindegy, hogy mennyi disznónál többet tartson az illető saját használatra, és ez nem is értékesített. Tehát ez az a legegyszerűbb, legkisebb forma, ami mondjam azt, hogy a sertéstartásnak az elejét, legalacsonyabb szintjét képezi most Romániában, de ez gyakorlatilag nem a sertéstartóknak a zöme, ez egy nagyon kis gazdaság, tehát nagyon kis önfenntartó gazdaság. A következő gazdasági típus az én így mondom, hogy parasztgazdaság, a gospodári egyszerre neászka, ami gyakorlatilag az előzőnek egy kicsivel magasabb szintje, de itt már lehet szaporítani, lehet értékesíteni, de egy szövetkezeten keresztül. Ez sem még a mi világunk, mi székelyföldi világunk, mert gyakorlatilag disznóhizlalás való szövetkezet nem igazán létezik a Székelyföldön. Ez azért volt ezt a formát befogni a törvényben, mert ugyanis a szövetkezeti törvényben létezik egy olyan passzus, ami azt mondja, hogy a parasztgazdaságok, ez a gospodári, egyszerűen az kell jó magyarsággal, ezek lehetnek szövetkezeti tagok. És akkor, hogy ezt a réteget se zárjuk ki, ezért került be ebbe a törvénybe. A következő, a fizikai személyként, ezek az előző kettő mind fizikai személyként működik. A következő a fizikai személyként működő családi gazdaság, ami már mindenféleképpen nevelhet, megint mondom, limit nélkül, felső határ nélkül sertést, szaporíthat is, mesterséges megtermékenyítéssel, ez kitét, és ez nagyon ragaszkodott az NSZVSZ-a, és ez teljesen logikus is, mert hogyha a sertéspest is szemszögéből kezdem hordozni a kocákat, vagy akár a kanókat megtermékenyítésre, akkor az egy vektorja lehet a betegség terjedésének, és értékesíthet vágóhidakra. Na, ez egy nagyon fontos dolog, mert eddig a családi gazdaságokból a közélelmezésbe szolgáló vágóhidak irányában nem lehetett értékesíteni sértést. Értékesíthet az őstermelő igazolványjal és az eladási füzetjével, az illető családi gazdaság. Itt mondtuk mi, hogy családi gazdaság, hát ugye az egy, és ebből van a legtöbb Székelyföldön, és gyakorlatilag Erdélyben gazdaságtípus, amelyik igazából idáig nem tudott nagyon érvényesülni a sértésizolás piacán, és csak gyakorlatilag sárthasználatra, vagy meg ilyen városi eladásra félig meddig feketén értékesített. A következő, és ezek, még egyszer hangsúlyozom, ezek igényelnek a leszeveszélyes bejegyzést, de bejegyzést, és nem engedélyeztetést. Ezt megint meg kell különböztetnünk, mert a bejegyzés az egy egyszerűsített formája a gazdaság bejegyzésének, és nem igazából feltételez különösebb nehézséget. Akkor ugyanide, most ezek mind fizikai személyek voltak, amit elmondtam, most következnek a úgynevezett jogi személyek, az családi gazdaságok, egyéni vállalkozások, PFA-k és a jogi személyek. Ezekből is van igazából kétféle, van, aki csak be kell jegyeztesse magát, mint sertésizlaló, tehát ugyanúgy, mint a fizikai személy, és ugyanaz az eljárás alá esik. Persze neki már az értékesítés nem az őstermelő igazolványal és az eladási füzettel történik, hanem a számlával és minden más könyvelési dokumentummal. És akkor következnek a nagy csoportba, akik engedélyezett módon tenyésztik a sertést és hízlalják a sertést. Ide is beférnek azok a bizonyos jogi személyek, tehát családi vállalkozások, egyéni vállalkozások, PFA-k, akik ezen a jogi formán működnek, ezeknek már meg kell legyen az engedélyük az ANSZ-től, ez ugye feltételez elég szigorú bioszekuritási intézkedéseket, és ezek már gyakorlatilag nagyobb sertéstelepekre vonatkoznak. Tehát itt is lehet akár családi gazdaságként működtetni egy nagyobb sertéstelepet, de azt már engedélyeztetni kell az ANSZ-nál, és nem bejegyezni. Tehát ez egy alapvető különbség. Persze mindenik formánál az ANSZ a kérésére és teljesen normális, be kellett vinni elementáris bioszekuritási tényezőket. Tehát egy ilyen, hogy amikor bemegy az istállóba etetni, akkor egy gumicsizmat és egy köppányt vesz a gazda magára, amikor kijön, azt leveszi, tehát nem átöltözik, hanem azokat leveszi, azzal nem megy ki az utcára, nem megy be a szomszéd sertés istállójába, stb. Tehát ezek olyan elementáris dolgok, amit gyakorlatilag mai napig is a gazdák betartanak, vagy már ösztönszerűen betartanak. Ezek vannak belefoglalva ebbe a törvénybe, tehát ennyi röviden az általános ismertető.
Most gyakorlatilag arra várunk, ugye, hogy az államelnök kihirdesse most döntő házat.
Így van, én nagyon remélem, hogy az államelnök kihirdeti, nem talál benne kifogásokat. Tehát mondom még egyszer, hogy ez egy koprodukció, mondhatnám így is, és gyakorlatilag minden parlamenti frakció elfogadta az érveinket. Azt, hogy most az ellenzék egy része nem szavazta meg, az most áll tiszta.
Igen, és az a kérdés, képviselő úr, ugye, ami vidékünkön leginkább foglalkoztatja a gazdákat, hogy akik nem családi felhasználásra, hanem eladásra is tartanak egy-két disznót, ők nekik milyen kötelezettségük lesz? Ez most nem tudom, melyik kategória ott az első.
Elmondanám az első alapfeltételt, tehát gazdák fele, az a tiszteleteljes kérés és a törvénynek is a törvény által is kötelezettség, hogy minden állatban legyen fülszám. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, az állategészségügyi hatóság tudja követni az állatok mozgását, mert ugye ez volt a legerőteljesebb vektora a betegség terjedésnek, az afrikai sertéspest is terjedésének, az illegális, nem ellenőrzött állatmozgás. Tehát elsősorban a gazdáknak a legfontosabb dolga az, hogy bármilyen sertés jelenik meg a gazdaságukban, akár szaporításból, malacoztatásból, akár vásárlásból, annak legyen fűszáma, a malacokat fűszámoztassák, ha pedig sütőket vásárolnak, akkor amelyik gazdaságból vásárolták, onnan legyen fűszámuk, és onnan vezessék ki, az ő gazdaságban vezessék be. Vagy hogy értékesít, akár szabad piacon, vagy akár a hidak fele, vagy akár egy másik farm fele, akkor az ő gazdaságából az állatorvos vezesse ki, és jelenjen meg a másik entitásnál. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, hogy biztosítsuk az állatok traszabilitását, a mozgását, és ezeknek a nem megfelelő kezelését, ennek a traszabilitás nem megfelelő kezelését, tehát az illegális szállítást, amely nem engedélyezett gépjárművel történik, és a dokumentumok nélküli, fűszám nélküli állatok mozgását drasztikusan fogja büntetni ez a törvény. Ez a törvény alapján a megfelelő hatóság, mert lényegében ezt kellett megfékezzük valahogy, hogy ezt az illegális, ilyen szürke állatkereskedelmet valamilyen szinten megfékezzük, megszorítsuk.
Mikor kell fűszámozni a malacokat? Rögtön születésük után, vagy van egy 6-7?
Hát
egy
nem, rögtön születésük után 6-7 az elválasztásukkor, akkor már fűszámozzák fel a gazdák, és a törvény arról is rendelkezik, hogy ezt az állatorvos köteles megtennie. Tehát ugye találkoztunk, én gyakorlatban találkoztam olyan problémával, hogy elment a gazda, bejelentette az állatorvoshoz, hogy ne lett 7 malacom, az állatorvos adott neki 7 fűszámot, azt mondta, tegye fel. És akkor, mikor megnéztük, hogy a malacban van-e fűszám, vagy a südőben, akkor azt mondta a gazda, 6 van a fiókban. Tehát ezt nem lehet.
A fűszámot ki kell feltegye, a gazda, vagy az orvos?
Az állatorvos, vagy annak az alkalmazottja.
Tehát semmiképp nem a gazda, ki kéne menjen.
A körzeti állatorvos és annak az apparátusa.
A parlament múlt héten elfogadta azt a törvényt, amely szabályozza tehát a romániai sertéstartást. Mai meghívottam a törvény egyik kidolgozója, Köncei Csaba parlamenti képviselő. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja Csaba SMS-ben, jó napot kívánok, nem igazán értem, hogy tartok egy kocát, és a malacokat szoktam értékesíteni. Mesterségesen van megtermékenyítve, van fülszám, eladhatom vagy nem? Csaba írja.
Persze, hogy eladhatja. Eladhatja egy bármilyen másik sertéstenyésztő farmnak, eladhatja akár most már, és ez egy nagyon fontos dolog, akár vágóhídnak is, hogyha felnevelte arra bizonyos vágósúlyra, ami elméletileg a leggazdaságosabban 100-110 kg. Hát ugye teljes mértékben. Innen számítom, a teljes mértékben legalitásban van.
Az a kérdés, hogy hol van az a vágóhíd. Ugye itt valahol olvastam, én nem tudom, ezt meg tudja erősíteni képviselő úr, hogy tavaly decemberi statisztika szerint a romániai piac teljes disznóhús szükségletének 90%-át importálta az ország.
Hát én 90-et nem mondanék, de hogy 75-80 az biztos. És itt most visszatérve kicsit a vágóhidakra, itt is van egy tisztázni való kérdés, mert ugyanis ugye Romániában két típusú vágóhidat különböztetünk meg. Az egyik, amelyik úgymond olyan termékeket állít elő, és olyan kondíciók között, amelyeket lehet értékesíteni az Európai Uniós piacon. És a másik, azok a kis húsfeldolgozó kis vágóhidak, amelyek csak a végtermékeiket a belső piacon értékesíthetik, tehát romániai piacon. Tehát az engedélyezett disznóformok eladhatják a sertéseiket olyan vágóhidaknak is, és olyan feldolgozóknak is, amelyek az Európai Uniós piacon értékesítenek, de ez engedélyezett form kell legyen, de a nem engedélyezett és csak a bejegyzett formok is, még egyszer mondom, hogy fontos a különbség, azok eladhatják a sertéseiket olyan vágóhidaknak, olyan feldolgozóknak, amelyek a román piacon értékesítenek. Tehát itt gondoltunk arra, hogy a helyi jellegű kis feldolgozók, mészárcékok, stb. Azok a helyi termelőktől vásárolhassanak sertéseket. Tehát ez nagyon fontos dolog. Ehhez csak a bejegyzett formuk szükségesek, bejegyzés szükséges, az uniós piacon való értékesítéshez pedig már az engedélyezett formuk szükségesek.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János a neve. Egy szerény észrevételem. Én azt veszem észre, hogy ez a hatalmas harc, amit vívunk a disznópestis ellen, ez mind oda vezet szép lassan évről évre, hogy mind nagyobb százalékban importálunk disznót. Tehát a lényeg itt az, azon múlik, hogy minél jobban megszüntessük a kisgazdáknak a tevékenységét, és ne tudjanak állatot tartani. Habár ahelyett, hogy követnénk más országoknak a példáját, akik megoldották a sertéspestisnek a dolgát, úgyhogy egyszerűen kinyírták a vaddisznókat. Tudjuk jól, hogy a vaddisznók hordozzák a pestist, kinyírták. Itt nálunk nem lehet, mert az úri passziót az fel kell tartani, és bizonyos személyek, akiknek nagy az érdek, tehát az akaratukat meg tudják valósítani, hogy tudjanak vadászgatni, tehát az úri passziót kielégítsék. Hát ha ezt megszüntetnék a vaddisznókat, úgy, ahogy máshol, itt se lenne sertéspestis. Tehát akkor nem lehetne a kisgazdákat tönkretenni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, képviselő úr.
Én ezt így, ilyen meredeken nem fogalmaznám meg. Tény és való, hogy a vaddisznók a másik fő terjesztő vektor az afrikai sertéspestisnek, de ez a törvény a vaddisznó és a vadásztársaságok által kezelt területeken levő vaddisznókra is vonatkozik. Ezeknek is ez a törvény ebbe is ad egy bizonyos előírásokat, hoz egy rend olyan intézkedést, amit a vadásztársaságok és a vadászterületeket kezelők is be kell tartsanak a vaddisznók szempontjából és a vaddisznók mozgása szempontjából. A törvény még kitér azokra a fajtákra is, amelyek fél szabadtartásban kell létezhetnek, a mangalica, báznai, az őshonos fajtákra is. De én nem tudok olyan országot, ahol az összes vaddisznót kinyírták volna. És Romániában még inkább igaz ez, mert tudjuk, hogy itt mekkora hatásuk van a döntésekre, az állatvédőknek, az úgynevezett zöldeknek, hát ismerjük a problémát a medvegyűből is. Tehát itt mondom, még egyszer olyan törvényt alkottunk, amely ha a kérdezőnek, vagy a beszólónak az első részé, beszólásának az első részére reflektálnék, akkor tény és való, hogy nem akarja senki sem megszüntetni a háztáji disznótartást, az állattartást, éppen dolgaja, hogy ne szüntetődjön meg. Ugye mondtam, hogy ki kellett védelünk egy olyan kezdeményezést, amely gyakorlatilag megszüntette volna a háztáji sertéstartást. Tehát ez az első része a kérdésnek, ez az a válasz, hogy ezt azért kellett, ezt a törvényt kidolgozzuk, hogy ne szüntetődjön meg a háztáji sertéstartás. A vaddisznós problémára pedig már válaszoltam.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tiszteletet is, üdvözlöm a képviselő urat, meg a szerkesztő urat is.
Egy óriási kívánok.
Ebben a háztartási disznótenyésztésbe kérem szépen. Például tavaly óta nem lehet szabad kapni, hogy beundozni, mert tetszégesen beundozni a disznókat. Nagy utána járás közepette lehetett megoldani, hogy valahogy kaptam két kocsának a beundozását. Tehát kanat nem lehet tartani, malacokat ezek a nagy disznótermesztő farmok nem adnak el. Magot nem lehet kapni, csak nagy utánajárások közepette. Akkor hogy lehet fejleszteni ezt a háztartási disznótenyésztést? Erre szeretném
válaszolni.
Gyakorlatilag? Köszönjük szépen, és gyakorlatilag ez a törvény már nem is engedi, csak a mesterséges megtermékenyítést, ugye, de ahogy a hallgató is mondta, mivel?
Igen, tehát az volt az egyik alapvető kikötése az ANSZVSZ-nak, és itt tényleg, hogy is mondjam, tehát ezt elég kemény tárgyalás alapját képezte, ez a passzus, ez a cikkely. De még egyszer mondom, igaz, hogy most jelen pillanatban elég nehéz a mesterséges megtermékenyítést gyakorolni Romániában, de gondolom, hogyha éppen ezért kötelezővé tettük, akkor nagyon hamarosan beindul ez a folyamat is. Az igazság az, hogy eddig is, ha természetes megtermékenyítést gyakoroltak a gazdák, csak engedélyezett kant volt szabad használni, amit engedélyezett az Állatnemesítési Intézet. Ilyen nagyon kevés volt. Tehát gyakorlatilag ez is egy nem törvényes, illegális módja volt a kanttartás a sertéstenyésztésben. Tehát itt is gyakorlatilag, ha valaki nem engedélyezett kant tartott, az nem volt legális. Most az, hogy csak a mesterséges megtermékenyítést lehet gyakorolni, hát tudom, hogy az egy megszorító intézkedés, de ahhoz, hogy egy törvény születhessen, és ne akadályozunk meg teljes mértékben a használati sertéstartást, muszáj volt némi engedményeket is elfogadnunk, és némi argumentációkat is elfogadjunk az ANSZ részéről.
Most ebben nem a körzeti állatorvosnak lenne fontos szerepe megint, hogy kapcsolatot teremtsen a gazda és az a...
Így van, így van. És itt még egyszer mondom azt is, hogy óriási nagy szerepük lesz esetleg a szakmai szervezeteknek. Mert ugye tudjuk, hogy sertéstenyésztőknek is van szakmai szervezetük, a mangalicatenyésztőknek is van szakmai szervezetük. Tehát valamilyen szinten óriási nagy szerepet szánunk, vagy szánnánk a szakmai szervezeteknek, mert akkor felvennék a kapcsolatot esetlegesen olyan szervezetekkel, vagy olyan entitások, akik megfelelő ondót forgalmaznak, és így tovább. Tehát be kell induljon egy normális folyamat, de hogyha nem alkottuk volna meg ezt a törvényt, és nem lépne érvénybe, akkor még mindig csak a ködbe dolgoznánk, és a törvényesség mesdjéjén.
Egy újabb hallgató van, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Sándor a nevem. Szeretném azt megkérdezni a képviselő úrtól, hogy a vaddisznyó kérdés, hogy azt a vaddisznyó állományt, ami van, azt vissza kellene ritkítani annyira, hogy lássen tármálni valamit. Mert most van a pityaukaütetésnek a szezonja, ugye? De ami elültetted, másnap ki van számva a fejtben. Azt valamennyire vissza kellene szorítani, a Jánosnak törvényes igaza volt, aki betelefonált, hogy mását úgy szorította vissza, hogy csak valamennyit megritkította.
Igen, hát, köszönjük szépen, Sándor.
Válaszolnék. Itt is azért két okból megritkult a vaddisznó állomány. Lehet, hogy most pont a Sándor esetében ott azon a környéken nem annyira, de általánosságban, statisztikai véve, a vaddisznó állomány óriási nagyot csökkent. Egyszer a sertéspest is busztított közöttük nagyon nagy mértékben, az afrikai sertéspest is, tehát nagyon sok volt az elhullás a járvány miatt, de ugyanúgy a vadásztatása is történik a vaddisznónak. Persze ez egy megint más rendszer, hogy mekkora a kóta, melyik vadásztatásának mennyi kótája van, hogy mérik fel az állomány, stb. Ez egy teljesen más irány, vagy más információ áramlás, de mind bárkivel vadásszal és környezetvédelmi minisztériumos kollégával beszélgettünk, a statisztikák szerint a vaddisznó állomány nagyon megcsappan. Persze elvétve még vannak károk, mezőgazdasági károk, erre is történt egy előrelépés, a hármas kormányhatározat, ami megjelent február elején, ha jól emlékszem, ami ezt a kártalanítás, kárpotlási részt is rendezi, én szerintem elég gazdabarát módon, ahhoz képest, hogy mi volt ezelőtt, úgyhogy hát most vannak esetek és esetek.
Jó, legközelebb megkérdezzük Táncos Barna környezetvédelmi minisztert is, mert mindig csak a medvéről beszélgetünk, valóban ez a vaddisznó kérdés, és tudom, hogy régebb azért úgy divat volt, hogy összeszedték egy bizonyos helyről őket, és elszállították máshova, ahol ritkább vagy, ahol nincs állomány, hogy gazdáknak legyen, ott is fájjon a fejük, de igen, egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot!
Jó napot.
Azt szeretném mondani, hogy abba a bizonyos múltrendszerbe még a tömbházak előtt is disznót vágtak, és meg volt engedve, akár milyen szigorúság volt. Most olyan világot élünk, hogy a drága képviselőink mennek bele minden hülyeségbe, mert ezt mondja az Unió. Na most kérdem én azt, hogy a vadásztársaságokkal is, ahogy vagyunk, merek fogadni, hogy Plikka az a képviselő, vagy szenátor, vagy akármi a nyavaja, hogy nincsen vadász engedélye. És akkor persze, hogy kell pártoljuk az ilyent, hogy há maradjon meg, hát így, hát úgy, Táncos úr is, addig ide medve, oda medve, de még egyet is ki nem lőttek.
Tehát pontosan 183-at lőttek ki.
Mikor lőtték ki, mikor közölték?
A tavaly december ország szintén, a tavaly decembertől, mikor megjelent a tavaly előtt decembertől a törvény.
Hargita megyében ott valahol 40 darab állatot tönkretett, azt lőtték ki, ezt közölték.
Igen.
Hát ezt közölték, de azért, ha megnézzük az országos statisztikát, és idáig, az illető törvény kapcsán megtörtént, az legjobb tudtom, a 183 volt az utolsó adat, amiről én tudok.
Igen, hát valóban. Képviselő van vadász engedélye?
Nincs.
Nincsen, akkor
én horgász vagyok, sporthorgász vagyok, és a halat is mindig visszaengedem. Tehát amit megfogtam, is visszaengedem.
Igen, azért vannak olyan emberek, akik vadász emberek, igen, és befolyásosak
nem,
akár
köztük is. Soha nem vadásztam, nem is próbáltam, és nincs is szándékom a vadásznak lenni.
Igen, hát maximum távcsővel, ugye, azzal még szoktunk vadászni.
Ha úgy, igen, és megnézni esetleg a vadakat,
így van,
megcsodálni őket, de nem.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Anna vagyok, Marosszent Királyról. Egy kicsit szeretek feltenni a kezdődő kivottra belőle, és köszöntöm Önöket szeretettel. Hogy lehet az, hogy a disznópest is mindig csak decemberben üti fel a fejét? Évközben nem lehet hallani se írott sajtóba, se rádióba, de mikor kezdődik a disznóvágás a falusi portákon, akkor már disznópest is beszélünk. Hát akik tartanak disznót, azok biztosan, hogy egy bezárt olba, és nem kerülnek vaddisznó közelébe. Na, én csak ennyit szerettem volna megkérdezni, hogy lehet ez.
Köszönjük szépen a kérdést. Hát most is beszélünk a sertéspestisről, most nincs disznóvágás időszaka, de...
Tehát mondanám azt, hogy az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság folyamatosan hetente követi az afrikai sertéspestis gócpontok megjelenését vagy felszámolását. Persze ez a sajtóban és a médiában akkor hír, amikor kezdődik a disznóvágás szezon. De ez nem azt jelenti, hogy egész évben nem monitorizálják az egész ország területén megjelenő sertéspestis gócokat, vagy azoknak a megsemmisítését, felszámolását. Tehát én tudok mutatni, minden héten megjelenik egy országos térkép, amely megmondja, melyik községben, hol pontosan jelent meg afrikai sertéspestis góc, vagy melyik községben hol van, ahol meg felszámolták a sertéspestis gócot.
Képviselő úr, hogy mondott az iménti hallgatónk, régebb még a tömbház előtt is vágták a disznókat. Régebb voltak bizonyos állatpiacok. Most engedélyezi ez a törvény, vagy lehetnek ezután? Egyáltalán léteznek most ezek a piacok? Élő állatpiacok?
A törvény erre nem tér ki, mert ugyanis az állatpiacoknak a megszervezését és felügyeletét az szintén az Állategészségügyi Hatóság hatáskörébe tartozik, és sertéspiac most per moment pont az afrikai sertéspestis kezelése érdekében beszüntették, ezért elég nehézkes állatpiacokat létrehozni. Itt ott speciális engedéllyel engedélyeztethetők ezek az állatpiacok, ellenben a sertések szabadon piacra vitele még egyelőre nem. És az annak a függvénye, hogy mennyire sikerül visszaszorítani, mert felszámolni nagyon nehéz lesz az afrikai sertéspestist, ugye ennek nincsen semmiféle fajta, hogy ellenszere, gyógyszere, védőoltása, és ezért nagyon-nagyon nehéz lesz felszámolni, de hát ez Európa szerte tombol, nem csak nálunk. Spanyolországban például, ha jól tudom, akkor már 40 éve van, és még mindig nem sikerült felszámolni. Itt a lényeg az, még egyszer mondom, hogy olyan olyan körülmények között hizalja a sertéseket, hogy a lehető legkisebb esélye legyen az afrikai sertéspest is gócpontnak a megjelenéséhez.
Igen, képviselő úr, másfél percünk van összesen a műsorból. A múlt héten szavaztak még egy törvényről, amely könnyített visszaszolgáltatást biztosítja a nem kollektivizált területeken. Ez röviden,
igen, így
miről
van.
Szól ez a törvény?
Tehát ez, én ezt egy nagyon fontos törvénynek tartom, ez nem RMDSZ-es kezdeményezés volt. Igen, a sertéspestises törvény az RMDSZ-es kezdeményezés mindenféleképpen, de ez is egy nagyon fontos törvény, ami megjelent, mert ugye a nem kollektivizált területeken rengeteg olyan területet használtak a gazdák, és ilyen nem kollektivizált terület elég sokban, akár Háromszéken is, vagy elég, és a Székely megyékben is. Olyan területet használtak a gazdák, amelyre nem volt igazából tulajdonjogi dokumentáció. Tehát ez megakadályozta abban, hogy pályázatokat írjanak, fejlesztenek, bizonyos pénzalapokat tudjanak lehívni. És ez a törvény most azt megengedi, hogy egy gyorsított eljárással igényelhessék a megyei földosztó bizottságoktól, tehát amelyek a kormányhivatalok keretén belül működnek, igényelhessék a birtoklevelet, ami alapján már tudnak utána jogi lépéseket tenni a tulajdonjog elismeréséhez, elismertetéséhez. Tehát ez is egy fontos dolog, mert mondom, ezeken a területeken gyakorlatilag az Európai Uniós pályázati lehetőségek, vagy akár a román költségvetésből finanszírozott pályázati lehetőségek, mind a hegy törvénye kapcsán, a begyűjtők, az erdegyümölcs, stb. Begyűjtő központok, tájbegyűjtők, bőrgyapjú begyűjtő központoknak a létesítéséhez gyakorlatilag nem tudtak a nem kollektivizált területeken működő gazdaságok, vagy gazdák nem tudtak pályázni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam. Köncei Csaba parlamenti képviselő volt. Képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.